Rádió Egyetem. Cinizmus és irónia. Az igazság problémája. Pálfalusi Zsolt előadása.
Mindenkit köszöntök. Nézzük már meg ezt a csorán szöveget. Direkt azért hoztam be, hogy kellőképpen felpaprikázzam a kedélyeket vele. A filozófiának akkor fordítottam hátat, amikor képtelen lettem Kantban az emberi gyengeségnek valami nyomát felfedezni, és az igazi szomorúságnak még az árnyékát se. Sem Kantnál, sem a többi filozófusnál zene, misztika, költészet tekintetében a filozofálás felfokozott élet hév, kétes mélységet árul el, s ilyesmit csak a gyávák és langyosok szemében van tekintélye. A filozófia egyébként lévén személytelen izgalom és menekülés vérszegény eszmék oltalmába, mindazoknak a mencsvára, akik az élet zabolátlan lendületétől visszarettennek. A filozófusok többsége általában jól végezte. Ez a legfőbb érv a filozófia ellen. Szókratész halálában nincs semmi tragikus, egy félreértés, egy pedagógus vége. És az a Nietzsche, akinek elméje elborult, a költő és a látnok, volt, extázisít vezekelte le, és nem következtetéseit. Magyarázatokkal nem lehet kijátszani az egzisztenciát, mert azt csak viselni lehet, szeretni vagy gyűlölni, bálványozni vagy rettegni tőle a boldogságnak és írtózatnak ebben a váltakozásában, mely maga a lét ritmusa, a hullámzása, a diszonanciája, hol keserű, hol ujjongó szenvedélye. Kit ne ért volna meglepetésszerűen vagy kényszerűen olyan cáfolhatatlan kudarc, amikor imára emelte a kezét, hogy aztán ürességbe ejtse vissza, mint akár a filozófia válaszai. Azt mondhatjuk, a filozófia hivatása óvni bennünket, amíg csak a sors kénye nem vet a zűrzavar sodrába, de csávában hagy, mihelyen kénytelenek vagyunk belevetni magunkat. Lehet ez másképp, mikor látjuk, hogy az emberiség szenvedése mi kevéssé hatolt be a filozófiába. A filozófia művelése nem termékeny, csupán tiszteletre méltó. Az ember mindig büntetlenül lehet filozófus. Sors nélküli foglalkozás, amely a semleges, üres órákat terjedelmes gondolatokkal tölti meg, órákat, amelyek szembeszállnak az Ótestamentummal, Bachal, Shakespeare-rel. És vajon ezek a gondolatok testet öltve felérnek-e Jobb síralmának egyetlen lapjával, Macbeth rettenetével, vagy egy kantáta fenségével? Az ember nem vitatja az univerzumot, az ember kimondja. A filozófia nem mondja ki. A valódi problémák akkor kezdődnek, amikor az ember a filozófiát áttekintette és kimerítette, amikor a hatalmas kötet utolsó fejezetéhez ér, ahol az ismeretlen előtt való lemondás jeleként ott a végpont, ott az ismeretlen előtt, amelyben minden pillanat gyökerezik és amellyel kezdenünk kell, mert az természetesen sürgetőbb, fontosabb, mint a mindennapi kenyér. A filozófus itt csávában hagy. A szerencsétlenség ellensége józan és elővigyázatos, mint a ráció. És mi itt maradunk egy-egy régi pestises társaságában. Egy költőjében, aki minden elragadtatás ismerője, egy muzsikus társaságában, akinek fensége a szív szférájén áthatol. Valóságosan csak a filozófia végeztével annak romjai felett kezdünk élni, amikor megértettük rettentő semmiségét és azt, hogy hiába való oltalmát keresnünk, segítséget nyújtani nem fog. Hát hallottuk a lényeget, menjünk is haza. Már késő. Nagyon könnyű lenne ezt a kis szöveget valamilyen cinikus gesztussal elintézni. Végül is cinizmusra és a lealacsonyításra mindig van módunk. De induljunk ki abból, hogy ez valami nagyon-nagyon őszinte dolog akar lenni. Csorán elmesélte nekünk, hogy miért mondott búcsút a filozófiának, és az érvek teljesen világosak. Az egyetlen kifogás vele szemben, amit én kifogásként hoznék föl, és ez talán nem is az, hogy ez 2500 évvel ezelőtt a Phaidon korában sem volt másképpen. Ha valamivel akarták vádolni a filozófust és a filozófiát, akkor az pontosan ez volt. Az a valami, amit később úgy különböztet meg a filozófia, hogy a filozófia pozitív és negatív formája. Tehát a negatív forma, amely a lényegről beszél, a pozitív pedig az, amelyik a létről. Ha ez mond valakinek valamit eddigi tanulmányaiba, hogy a filozófia történetében, most nem tudom, melyik SA-atlasz szerint, ugye Hegel volt a nagy negatív gondolkodó, Schelling meg a nagy pozitív gondolkodó. Tehát a rendszer negatív formája és a rendszer pozitív formája. A filozofálásnak a két formája abban különbözik egymástól, hogy míg a negatív filozófus az folyton a lényegről beszél, és ezt nem akarja a léthez közelíteni. Tehát úgy gondolja, hogy a dolgunk az, hogy beszéljünk valami lényegesről, de nem kell, hogy ez érintse a létünket, míg a pozitív filozófia visszaperli a lényegtől a létet. És tulajdonképpen, ha Csoránt megnézzük, akkor filozófia történetileg azt kellene mondani rá, bár ezért biztos vagyok benne, hogy engem most azonnal halálra ítélne, tulajdonképpen a pozitív filozófiának a keretei közé helyezi magát, és azt mondja, hogy lényegében az a filozófia, amely semmiféle vigaszt nem képes nyújtani, arra a filozófiára az égvilágon semmi szükség nincsen. Hiába való foglalkozás. A szöveget csak azért hoztam be, mert hogy szerepel benne egyszer Szókratész neve, abban a kontextusban, hogy Szókratész azon filozófusok körébe tartozik, akik jól végezték. Tehát jól végezni, az azt jelenti, hogy akárhogy is nézzük, Szókratész halálában van valami más, ami nem olyan, mint Platón vagy Arisztotelész halála. Tehát Platónnak vagy Arisztotelésznek a halála az nem konstitutív a filozófiájuk szemszögéből. Szókratészi azonban igen. Szókratész ma már nehezen tudnánk elképzelni ama mód nélkül, ahogyan meghalt. És pontosan ezért jelentős, vagy ezért fontos számunkra a performance szempontjából, hogyan lehetséges, hogy valakinek a halála konstitutív tényező legyen az élete megértésében. Tehát nem csak egyszerűen véget ért az élete, és ezzel befejeződött, hanem arról van szó, hogy a halála felől válik érthetővé, hogy mi is volt az élete. Na most erre mondja ki ezt a kegyetlen ítéletet Csorán, Szókratészsel az a baj, hogy jól végezte. Olyan tiszta, sima volt. Egy pedagógus félreértette önmagát. Bele kell mennünk először is abba a kérdésbe, hogy mit jelent az irónia a test és a lélek viszonyában, és mit jelentene egy olyan kihívás felől nézni a dolgot, mint amilyen Csoránnak ez a szövege. Csoránnak ez a szövege, még egyszer mondom, valamilyen cinikus lealacsonyítással bármikor, tehát egy cinikus gesztussal bármikor lehetne hatálytalanítani. Tehát törölgethetném a könnyeket a szemembe, és azt mondani, hogy jaj Istenem, ez a Csorán, semmi értelme a hivatásomnak mostantól. Miközben az is ott van benne, hogy vegyük komolyan. Csorán összefoglalja az összes létező vádpontot, amit a filozófia ellen valaha is felhoztak. Tehát már Szókratész korában, már Szókratész ellen. Az, hogy hiába való, hogy semmis, még ugye ennél súlyosabb vádak is vannak, tehát többek között például az, hogy hazugság. Hazudik az, aki ezt választja élete hivatásául. Miért hazudik? Mert nincsen semmi haszna. Azt képzeld, hogy van valami haszna, és közben meg semmi. Ugye a legfőbb vádpont. Egyébként érdekes, ezt meg fogja ismételni Habermas, ha mondja valakinek ez a név valamit. Habermas lesz tulajdonképpen a 20. században az első gondolkodó, aki komolyan megpróbál szembenézni ezzel a váddal, amit itt Csorán összefoglal. Azzal a váddal, hogy a filozófia nem nyújt vigaszt. Szuponálva van benne a hátterében az a gondolat, hogy de már pedig kéne. A filozófiának kéne, hogy legyen egy olyan szakrális küldetése, amely arról szól, hogy valamit magyarázzon már el nekünk arról, hogy mi a fene van belünk, tehát mi az életünknek a értelme, vagy a célja, vagy a létértelme, vagy összefoglalhatjuk akárhogy. Mondjon már valamit. Ehhez képest kiderül, hogy a filozófia ilyen kristálypalotákat épít, amiben egy-egy filozófus beköltözik, ott jól érzi magát, gondolati képződmények. Ez az, amit Kant majd megalázó módon dogmatikus rendszereknek fog, egyetlen dogmatizmusnak fog nevezni. És tulajdonképpen van valami bizsergető, kéj érzés, amikor valaki filozofál. Olyan, hú, de jó nekem. Olyan jól megmondom. És Csorán, aki egyébként volt kitől tanulnia, tehát ott volt egy olyan zsugás, mint Friedrich Nietzsche, aki világosan leírja, hogy Szókratészről a legtöbbet a síralomházban lévő jelent, az Aiszoposz mesék meg versesítése mond többet, és nem pedig a filozófiája. Az, hogy legvégül egy ilyen két lábon járó rációnak, mint amilyen Szókratész a művészetet kellett magához ölelnie, hogy kibírja az utolsó órákat, ez mindent elárul. Hogy lehet, hogy a művészet vigasztal, a filozófia meg nem? Vajon nem ez a filozófia szegénységi bizonyítványa? Na, erről szól ez a Csorán szöveg, amiben az utolsó mondat van, az utolsó mondat az, amit még ajánlanék a társaság figyelmébe. Még egyszer felolvasnám az utolsó mondatot. Valóságosan csak a filozófia végeztével annak romjai felett kezdünk élni. Amikor megértettük rettentő semmiségét és azt, hogy hiába való oltalmát keresnünk, segítséget nyújtani nem fog. Értem, amikor azt mondja, hogy a filozófia semmis. De nem értem. Mit jelent az, hogy rettentően semmis? Mit jelent valaminek a rettentő semmisége? Feltételezem, valami olyasmi áll a szöveg mögött, hogy a filozófia csak annak fog semmisnek tűnni, aki valami nagyon-nagyon rettentő dolgot remélt tőle. És ez a semmiség, amikor a filozófia önmagába omlik, és kiderül, hogy cserben hagy bennünket, mihez bajba vagyunk, ez a rettentő semmiség, ez valami, mégiscsak valami amire azt mondja Csorán, hogy szükségünk van rá. Ennek a romjai felett kezdünk el élni. Milyen az, amikor valaki nem ennek a romjai felett kezd el élni? Milyen az, amikor valaki úgy találkozik a semmiséggel, hogy ez nem a filozófia semmisége? Nincsenek romok, ami fölött kezdjen élni. Amit Csorán mondani akar, mint hogy azt akarná, lehet, hogy ezt nem csak én hallom bele. A filozófia akkor nyeri el a valódi méltó rangját, amikor már nem lesz belőle több, csak egy fáradt emlék. Egy fáradt emlék az életedben. Igen, valamikor olvastál filozófiát. Igen, valamikor szükséged volt ezekre a könyvekre. Sartre-ról jegyezték fel többek között az életrajzi írói, hogy ugye ilyen hotelokban, meg ilyen izékben lakott, tehát soha nem volt rendes lakása. Az a lényeg az egészben, hogy feljegyezték, hogy tökször rátört ilyen düroham, és az összes könyvét kihanyított a folyosóra. Hogy nincs rájuk szükség. És be kell vallanom, na most, úr, én nem akarok tényleg az önéletrajzommal előhoz, akkor nekem is voltak ilyen ingerenciáim már párszor, és mindig eszem jutott szárt, és mondta, ezt már megcsinálták előttem, úgyhogy ezt nem dobok ki semmit. De mi ez az inger? Tehát mi az a valami, tehát teljesen meg tudok érteni egy embert, aki időnként valami hihetetlen indulatot érez a filozófiával szemben. Tehát teljesen meg tudom azt az embert érteni, akinek indulatai vannak a filozófiával szemben, amikor rádöbben arra, vagy úgy érzi bizonyos korszakaiban és pillanataiban, hogy mekkora címeres marhaság. De úgy az egész, ahogy van. Kárnápostól, Heideggerestől, Kantostól, Spinózástól, Descartestől, Platonostól, Herakleitosztól, mindenestől. Mi a filozófia? Tulajdonképpen kiknek szól? És főleg akkor, amikor teszem föl egy ilyen mélyrepülésben vagy, és rosszul érzed magad. Filozófia nem fog neked segíteni. És ugye Csorán a lehető legfájdalmasabb ponton érinti meg a dolgot, azt mondja, itt maradunk néhány pestises költővel. Néhány szifiliszes zongorista és pestises író, akik elpusztultak valamiben, tehát ők azok, akik rosszul végezték. Ők nem jól végezték, ők nagyon rosszul végezték. Annyira rosszul végezték, hogy hátborzongató, hogy végezték. Teszem föl, öngyilkosok lettek. Tehát az öngyilkos művésznek az imágója, az egy hosszú folyamat volt, míg azt megszokta a civilizáció, hogy de igen, hát mi van akkor, hogyha valaki belehal abba, amivel foglalkozik művészet címén? Valahogy üres lapok a filozófia történetében azok a fejezetek, amik arról szólnak, hogy egy filozófus belehalt abba, hogy ő gondolkodott. Ilyennél nem nagyon hallottunk. Öngyilkos filozófusokról valahogy nem. Ugye még azt is tudjuk, hogy a statisztikák szerint a pszichiátrek viszik a prímet a tudományos világberkein belül. Filozófusok valahol nagyon-nagyon le vannak maradva ezen a téren. Tehát sehol egy öngyilkos filozófus. Írók, festők, zeneszerzők között, még a zenészek is ugyan bírják, tehát azok is úgy valahogy bírják. De az írókat nagyon, azokat nagyon végig tarolja a dolog. Az, hogy Kleisttől kezdődően, és akkor mondtam egyet, hogy Kleisttől kezdődően, tehát ugye a mély romantikától kezdődően napjainkig hány nevezetes író és költő volt, és most csak az írókról, költőkről, tehát a művészek többi részéről nem beszélek. Tehát nem beszélek a színészekről, nem beszélek a muzsikusokról, meg a festőkről. Hány volt öngyilkos? Mit jelent a szuicidológiának az a problémája, hogy valakinek az alkotását visszavezessük, valakinek az öngyilkosságát visszavezessük az alkotására? Nem azért lett öngyilkos, mert az egzisztenciális körülményei ilyenek voltak, hanem azért lett öngyilkos, mert ez következett a művészetéből. Jeszenyin saját vérével megírt végrendelete és öngyilkossága, amit aztán villámgyorsan, akit egyébként utálta Jeszenyint, Majakovszki rögtön követte. Öngyilkossági járványok, Werther-szindrómák, amik időnként végig söpörnek művészek között. Ugye akárhogy nézzük, ebbe az egészbe egy valaki nem illik bele. Szokratész. Azt mondja nekünk Csorán, hogy egy pedagógus halála. Szokratészsel az a baj, jól végezte. Hol van ez a művészekhez? Szokratész, aki megmenekülhetne a halál elől, Kritónék simán lefizetnék az őröket, elmenekülhetne, és nem. Effektíve vállalja a halált, effektíve öngyilkos lesz. Miközben a fájdomban olvassuk a tilalmi maximát, hogy tilos öngyilkosnak lenni. Ennek a jogi procedúrájáról még semmit nem tudunk, tehát semmit nem tudunk arról, mi az, ami tiltja az öngyilkosságot, tehát miféle korlátozott jogaink vannak a saját életünkkel kapcsolatban. Tehát mi korlátozza a jogainkat azt illetően, hogy valaki az életétől megválik, vagy nem válik meg. Csak zárójelben jegyezném meg, Csorán egyetlen szóval nem említi a sztoikusokat. A sztoikus filozófiáról azért tudunk egyet-mást. Jól lehet, sok mindent, filozófiailag sok mindent nem tudunk velük kezdeni, tehát a filozófiai szempontból nem volt egy nagy szenzáció a sztoa. És akkor ezt most mondom úgy, hogy ha itt lenne egy szakértője a sztoának, valószínűleg lefejelne. Azért, amiért lemerem alacsonyítani a sztoát, de hát egyszerűen ez a helyzet. Tehát a filozófia többi, teszem fel a filozófia szokratészi korszakát, a klasszikus 5. századhoz képest a sztoa, az lényegében egy Jézus nélküli kereszténység volt. Jól előkészítette a talajt a dolgokhoz. Képzeljük el a sztoikus filozófusokat, akik sportot űznek az öngyilkosságból. Tehát olyan sportot űznek, valaki elolvassa Senecának a leveleit, hát azon egészen ámulatba esett, ahogyan trenírozza magát. Tehát írja az ifjabb Philinusnak a leveleket, és akkor mondja neki, hogy majd meglátod, amikor eljön az a nap. És eljött a nap. Tehát Néró parancsára öngyilkosságot kell elkövetnie, és megteszi. Az, hogy a sztoikus filozófusok számára tényleg performance volt, tehát az egy performatív aktus volt, hogy hogyan válik meg valaki az életétől, és hogyan próbálja bizonyítani a halálával azt, hogy de ő már pedig bölcsen élt. Tehát tulajdonképpen megjelenik a halálnak a gondolata már a sztoában úgy, mint amelyben az öngyilkosság az konstitutív része az életünknek. Az életműhöz tartozik hozzá. Nem az életműnek egy kudarca, nem egy csúnya végjáték, hanem az életmű része. Azt mondja nekünk Csorán, felolvasnám még ezt a gyönyörű, egyébként gyönyörű mondatot. Az ember nem vitatja az univerzumot, az ember kimondja. Lényegében a legfőbb kérdés az az, hogy végül is egy filozófus kivel vitatkozik. Mit vitat legvégül? Ennek az egész kérdéskörnek az első pontja itt van előttünk a Platónnak a Fájdónjában. Tehát abban a gondolatban, hogy Fájdón leül a barátaival a síralomházban arról beszélgetni halál előtt pár órával, hogy tulajdonképpen mi az, amit igazándiból vitatnunk kell. A művészet azt kimondja, amit ki akar mondani, de a filozófus vitat. Mit vitat? Legelőször is azt vitatja, hogy a halálnak pontosan mi a jelentősége. Szokratészt halálra ítélték, mert azt hitték, hogy az a legrosszabb, ami történhet vele. Szokratész pedig már a tárgyaláson kétségbe vonja, hogy ez lenne a legrosszabb. Ki döntött ezt valaha el? Hogy az életnek mindenképpen egy kudarca az, hogy valaki meghal. Ki döntött ezt valaha el? Csoránnak végül is hálásak lehetünk, mert egyrészt egy hihetetlen szép és tömör szövegben, és egy végtelen, tehát egy hozzáméltó végtelen őszinteséggel elmondta azt, hogy ő miért mondott búcsút a filozófiának. Amiben még egyszer hangsúlyozom, a legfontosabb mozdulat az utolsó mondat, amely arról beszél, hogy rettentő és rémisztő üressége a filozófiának. Ez a semmiség. Még egyszer hangsúlyozom, értem a semmiséget, de nem értem a rettentő semmiséget. Mitől érzi valaki azt, hogy az emlékeiben feltornyosult valami, ami rettenetes méreteket öltött? Tehát még egyszer, mitől ez az indulat a filozófiával szemben? Főleg egy olyan emberben, aki maga is filozófus. Amit ezzel az egészen hangsúlyozni akarok, az nem más, mint a módszernek a problémája. Annak a problémája, hogy még magánál Szokratésznél is megjelenik az a kérdés, amit úgy hívunk, hogy lényegében pedagógia. Pedagógiának a problémája nevezetesen az, hogy lehet, hogy valaki valamit vizsgál, de amikor vizsgál egy tárgyat, akkor mindig kérdés az, hogy tulajdonképpen őt magát, mi készítette erre föl, vagy mit tette őt erre jogossá. Mi az, amiben valakinek joga van valamit kérdésessé tenni, vagy valakit valamiért számon kérni? Ugye, ha megnézitek a hármas handoutot, az intés és a vizsgáztatásnak a módszere, lényegében egy nagyon naív és nagyon egyszerű módszer, Szókratész tanít, tehát tisztázunk valamit. Platón azt mondja nekünk, hogy Szókratész már pedig tanít. Tehát nem arról van szó, hogy van egy fickó, aki járkál össze-vissza Athén városában, hanem arról van szó, hogy ennek van egy funkciója, van egy dolga, és ez pedig a tanítás. A tanításának pedig két módja van, az intés és a vizsgáztatás. Ugye, valahogy úgy kellene ezt elképzelni, hogy az intéssel és a vizsgáztatással a tanár az hasznára van a diáknak. Tulajdonképpen ez az a két módja annak, hogy hogyan lehet valakit tanítani. Na most az irónia nyilvánvaló ott kezdődik, hogy Szókratész maga, aki mind a kétféle módszert alkalmazza, az intést is, meg a vizsgáztatást is, ő maga azzal kezdi, hogy azt mondja, hát én nem tudok semmit. Kezdődik ugye itt az irónia. Egy tanár, képzeljük el, jön egy tanár, és azt mondja neked, hogy te figyelj már, válaszolj már erre és erre a kérdésre, és amikor megkérdezed, de most akkor miért, meg ki vagy te? Hát én figyelj, én egy nulla vagyok, én nem tudok semmit. Azért kérdezem tőled, mert hogy érezzük benne azt, hogy tulajdonképpen, amikor ő kérdez, tehát értjük benne, hogy a kérdése nem ártatlan. Ez az ártatlanságnak a teljes elvesztés, amit múltkor már példáztam ezzel, ugye? Azt hiszem, hogy volt ez a példa, hogy Xenofón elmeséli, hogyan ismerkedett meg Szókratésszal. Tehát ez a hol árulják a húst, a hentesnél hol árulják az erényeket, hát azt nem tudom. És akkor na megmutatom. Ja, tehát az analógia, amely megalázó módon tart tükröt valakinek, amikor arról van szó, hogy te azt képzeled, hogy az erényeket is úgy árulják valahol, mint ahogyan a húst a piacon? Képzeljük el, hogy jön valaki, aki miután ezek után azt mondja, hogy de hát ő tudja, hogy hol árulják az erényeket, azt mondja, hogy tulajdonképpen nem tud semmit. Ironikus, tehát önmagában ironikus az a tanár, amelyik úgy akar tanítani, hogy előtte bejelenti, közli veled, hogy de ő semmit sem tud. Tehát nem is remély tőle semmit. Ráadásul ne felejtsük el, hogy abban az időben azért ez egy tisztességes tanár, az megkérte az árát a tananyagnak. Tehát ott bizony perkálni kellett. Ugye ezt a gyakorlatot, a szofista gyakorlatot úgy hívták, hogy epagelestai, tehát azt jelentette, hogy ígérettevés. Ígéretet tenni valakinek arra, hogy egy bizonyos összegért egy tudományra megtanítja. Képzeljük el, hogy Szókratészszal megjelenik egy olyan technika, amely arról szól, hogy én nem mondom, hogy epagelestai, tehát én nem fogok neked megígérni semmit, de cserébe nem is tanítok neked semmit. Na most ezek után hogy akar valaki tanítani? Tehát nem tudok semmit, nem ígérek semmit, és aztán mi van? Ezt az embert utána halálra ítélik. Hogy is van ez? Tehát hogy is van a végeredmény felől néz az egész? Hogy egy szofistát halálra ítélnének azért, mert ő pénzt szedett be azért, mert ő ígért is valamit, és még tanított is valamit, teszem föl, és még hazug isteneket is vezetett be a város, teljesen érthető lenne. De az, hogy van ez a Szókratész, aki nem ígér semmit, nem fogad el pénzt, és azt mondja, hogy nem is tud semmit, és mégis halálra ítélik, ebben van valami végtelenül komikus. Komikus. Tehát a végén nem azt érzi az ember, hogy ez tragikus, hanem érezi a rettentő semmiségét ennek az egész procedúrának. Kik voltak azok, akik Szókratészt komolyan vették, és miért? Miért vették komolyan? Miért nem nevették ki? Miért nem mondták azt, hogy ja, hát te nem is vagy egy szofista, nem is vagy tanító? Ugye a problémánk ott kezdődik, hogy csorán valamiért teljesen természetesnek tekint, hogy márpedig Szókratész egy pedagógus. Ő márpedig tanított. Ha Ha megkérdeznénk pontosan, hogy mit, akkor viszont nagyon nagy bajban lennénk. Pontosan mit tanított? Az erényeket? Hát azt mondta, hogy nem tudja, mik azok. Mit? Egy tudomány? Nem tanított ő semmiféle tudomány. Nem tanított ő jogot, nem tanított ő geometriát, semmit. Semmilyen olyan tudományt, ami abban a korban ismert volt és használatos, retorikát. Éppen ellenkezőleg. Ha már valakivel szemben állt Szókratész, az pont a retorika. A retorika az, ezt Kierkegaard veszi észre nagyon jó érzékkel. A retorika miben áll? Akárhogy nézzük, miben áll a retorika? Ha most átalakulnánk, azt mondanám, hogy na, itt egy varázspálca, ezzel rá koppintok az asztal, és átalakulunk retorika órává. Akkor a retorika óra az úgy néz neki, hogy elővennénk egy A4-es lapot, adnék egy témát, és azt kérném a társaságtól, hogy állítson össze egy beszédet. A beszédben szerepeljenek ezek a subjectek, és akkor megadnék 3-4 olyan témát, amit le kellene írni. Úgyhogy aztán ide ki kell állni, föl kell olvasni, és engem meg kell győzni arról, hogy igen. Ez így van. Meggyőző beszédet kell írni. Olyan beszédet, amelyben a megadott topik úgy szerepel, mint aminek az igazságáról vagy a hazugságáról engem meg tudod győzni az előadó. Meg kell tanulni érvelni. Ugye ez az a valami, a retorika végül is mi? Hát most nagyon-nagyon egyetlen mondatban összefoglalva, a sűrítésnek és a kihagyásnak a művészete. Effektíve művészet. Mi az, amit el kell hallgatnod, nem szabad hangsúlyoznod, dolgot felerősítsd, és mi az, amit sűrítened kell, mi az, amit fel kell erősítened. Ehhez még hozzátartozik az, hogy a jó retorika tanár nem csak azt mondja meg neked, hogy hogy kell ezt a szöveget összeállítanod, de hogy kell előadnod. Tehát például hogyan kezdjél el tagoltan beszélni, mikor emelt föl így az ujjadat, és hangsúlyozta, hogy miről van szó. Tehát a saját testedet hogyan manipuláld úgy, hogy az tulajdonképpen a beszéd közben egy írásjelként funkcionáljon. Hol görbüljél meg úgy, mint egy kérdőjel, mikor éppen egy kérdést teszel föl, húzd fel a vállad, és így nézzél. Hol határozottan, öblös hangon, ránézve, belenézve a szemébe, hol egészen leverten és kétségbe esetten, hogy hát én nem tehetek róla, hát az ellenfél, ez, ugye tipikusan a bírósági, tehát az a bírósági gyakorlatnak az alap, az alfája és omegája. Meg kell győzni az esküteket arról, hogy amit te állítasz, az igaz. Amit az ellenfél állít, az meg hülyeség. Szószpark, Csubakka érv, képben vagyunk. Kérem szépen, a dolog lényege az, hogy képzeljük el ezt a szituációt, amikor jön Szókratész, és effektíve elveszi a retorika tanárok kenyerét. Azt mondja a hallgatóknak, akik oda mennek hozzá, hogy én az alapból, hogy én nem kérek pénzt, de nem is fogok neked semmit se tanítani. És amikor jön valaki, aki már kitanulta a szakmát, tehát jött egy jó derék retorika tanártól már úgy megtanulta a dolgokat, és már alig várja, hogy végre egyszer úgy kipróbálja a gyakorlatban, amit tanult, és neki áll valamit magyarázni ott Szókratész, akkor Szókratész azt mondja, hogy jó, hát ezt most hagyjuk, beszélgessünk. Ne beszédeket tartsál, hanem beszélgessél. És kiderül, hogy teljes defekt az illető. Tehát beszédeket tud tartani, de beszélgetni nem tud. És ugye itt kezdődik az első legnagyobb megalázás, hogy valaki miközben megtanult összeállítani egy beszédet, miközben megtanult felállni a népgyűlésben, és azt megfelelő hangsúlyozással előadni. Hát a Demosthenész, hát az nem volt vicc, hogy futkározik a tengerparton egy kavicsal a szájában, és mondja a szöveget, mert ugye megnehezíti saját magának, hogy még jobban tudjon artikulálni, és még jobban ki tudjon mondani. Az beszédtanár, tehát ilyen... Nem volt vicc. Tehát ott trenírozták magukat, ott egy élsportoló teljesítményével volt azonos megtanulni a retorika minden létező fortéját. A beszélni tudás, tehát beszédet tartani tudni, az egy nagyon-nagyon komoly hatalom volt. Tehát az, hogy te ki tudsz állni 5000 ember elé, kvázi a népgyűlés elé, és ott tudsz érvelni valami mellett, úgyhogy azok az emberek elhiszik neked, és arra fognak szavazni, amire te akarod, az élethalál ura vagy abban a pillanatban. Félelmetes szónokok bármire képesek voltak. Na most ugye Platón nem véletlenül az államban vissza is tér erre a kérdésre, hogy a szofisták úgy manipulálják a tömeget, mint ahogy az állati domár az állatot. Tehát kifigyelik az állatnak a szokásait, a mozgás, ismerjük ezt az államból, kifigyelik a szokásait, és aztán a megfelelő pillanatban dobják oda a koncot, és a megfelelő pillanatban mondanak neki olyat, amire a megfelelő pillanatban megfelelően fog reagálni. Manipuláció. Ugye ez az, amit úgy hív a Platón korabeli filozófia, hogy erisztika. Az erisztika tudomány az a szofistáknak a művészete, igazándiból a szofisztikának egy kis bugyra, ez, hogy retorika, amely egy nagyobb kosárba tartozik, amit úgy hívunk, hogy erisztika. Az erisztika valóban egy technika. Annak a technikája, hogy hogyan győzzünk meg valakit valamiről, hogyan érveljél neki arról, hogy neki mi a jó, vagy mi a fontos. Mi is az erisztika, amikor még hallgató koromban egyszer mindig meg voltam szorulva, de akkor nagyon, és elmentem egy timeshare céghez üdülési jogokat árulni. Ismeri valaki ezt a gyakorlatot? Üdülési jog, tehát arról kell valakit meggyőzni, hogy ne vegyen hétvégi házat, hanem vegyen üdülési jogot, és akkor minden évben máshol üdülhet. Egyik évben Japánban üdül, a másikban Mexikóban, és akkor ahol akar. Most kérem szépen, ott a menedzserek, tehát hihetetlen, döbbenetes menedzser, tehát nagyon jó, kitűnő szakemberek. Tehát amíg ha ezt nem látom, nem hiszem el. Szakemberek, és ez nem változott 2000-re, tehát Platón korában pont ez történt akkor, amikor erisztikát tanítottak. 4 A4-es lap, tehát erről szóltak ezek a ti gyakorlatok, 4 darab A4-es lap, és a 4 A4-es lapra be kellett tanulni, hogy mit kell leírni. Tehát, tehát ott az a vevő előtt, hogy 1 pont, 2 pont, 3 pont, 4 pont, elérakni. Nos, egyetért ezzel? Igen. Nem tud más tenni. Következő, amennyiben ön ezzel egyetértett, előveszük a második lapot, és 4 lapig visszük, és a 4. lap utolsó része az, amikor azt kell neki mondani, hogy csak itt, csak ma, csak önnek. Van egy kedvező ajánlatom, és odaírod, -10% az árból, és elítartod. És erre aztán végül, hát ezt nem lehet kihagyni. Tehát ez ott... Valamit nem jól csináltam, mert egyetlen egy üzletet nem tudtam eladni, és akkor adtam föl, amikor 2 idős hölgy ült be hozzám, ez beüléseknek hívták, 2 idős hölgy, és amikor végighallgatták türelmesen az én rizsámat, és amikor ott tartottam, hogy csak így, csak ma van egy kedvező ajánlatom az önök számára, és elkezdték csapkodni a térdüket, a nevet, és valóban fiatal ember. És akkor itt úgy éreztem, hogy na, itt befejeztem ezt a... De lényegében ilyen egyszerű mozdulat, tehát az, hogy valamit el tudsz adni. Tehát egy jó üzletember, ez nem tréfa. Tehát az, hogy van 2 Mercedes szalon egy utcában, és az egyikben eladnak egy hónapban 3 autót, a másikban 15 autót. És ugyanaz a szalon. Ugyanúgy van felépítve, Mind múlik azon, hogy ott tudnak beszélni, itt meg nem tudnak beszélni, ott tudnak érvelni, itt meg nem tudnak érvelni. Ennyi. És képzeljük el, még egyszer mondom, amikor élet-halál kérdése volt, hogy valaki meg tudja győzni a többséget arról, hogy mi az igazság. De Szókratész berében a 3 vádló, meg a fő vádló mellétosz, valószínűleg nem volt egy nagy szellemi sasmadár, tehát nem volt egy nagy bajnoka az érvelésnek, valószínűleg Szókratész az... annak nem okozott gondot az, hogy lenyomja az érvek szintjén. Ott arról volt szó, hogy az egész bíróság abban volt érdekelt, hogy de ezt a fickót távolítsuk most már el, ezt a Szókratészt. Ebből elég volt. Nem az érvek győzték meg a bíróságot, hanem az, hogy mindenkinek tele volt vele a hócipője. Ugye erről már beszéltünk a múlt alkalommal, tehát hogy itt mi lehetett a háttere a dolognak, ismerjük a politikai körülményeket, ismerjük a lélektani részét a dolognak, tehát az, hogy valakinek a fia minden este azzal megy haza, hogy már megint találkoztam Szókratészt, és Szókratész apa pont azt mondta az ellenkezőt, amit te nekem eddig. Na és akkor ugye ez az apuka egyszer csak elbalaga a bíróságra, és azt mondja, na jó van, akkor végezzük ki. Tehát 40 évig hallgattam, most már elég volt. Értjük ezt a részét. Na most a probléma ott kezdődik, hogy már Platónnál megkezdődik a harc, és valószínűleg ez az, amiben Szókratésznek a valódi praxisa áll. Megkezdődik a harc az erisztika ellen. Egy átfogó háború az erisztikával szemben, amit úgy hívunk azóta is, ez a szó most már mindenkinek fog jelenteni valamit, hogy dialektika. Tulajdonképpen a dialektika feladata átlátni az erisztikán. Dialegein annyit jelent szó szerint görögül, mint valamit valamin keresztül állítani, vagy valamit valamin keresztül mondani, kimondani. Egész egyszerűen azt jelenti, hogy valamit valaminek a példáján keresztül megvilágítani, tehát így kellene körülbelül elképzelni. A dialektika is az érvelés művészete, de benne nem az a cél, tehát ez a kifejezetten elvi szempont, nem az a cél, hogy valamit eladjunk, vagy valaminek az igazságát bizonyítsuk, hanem hogy az igazságot kiderítsük. Ez az, amihez hozzáfűzi az Államban Platón egy másik görög terminust, logon didonai. A logon didonai azt jelenti, hogy adni az igazságot. Tehát igazolható számadást adni, és nem pedig erisztikusan, egyszerűen csak ott kikötni, hogy bizonyítsuk valaminek az igazságát. Tehát ugye ezért is van az, hogy Platón kifejezetten letiltja, hogy fiatalok a dialektikával 30 éves koruk alatt megismerkedjenek. Ugye ezeket hasonlítja a szkülakhoszokhoz, tehát a szkülakhosz az a kölyök kutya, aki az érveivel ide-oda cibálja a beszélgető partnerét, és csak annak örül, hogy de jó, hogy meg lehet őt cáfolni, meg de jó, hogy fel lehet őt hergelni. Aztán ennyi. Mikor rájön arra, hogy minden bizonyítható, és mindennek az ellentéte épp úgy bizonyítható, akkor az egésztől megundorodik, és otthagyja. Na, ez már kicsit közelít ahhoz, amiről itt Csorán beszél a végpontban. Ha valaki túl hamar megismerkedik a dialektikával, annak számára nagyon hamar, pont az egyenes arányban ugyanolyan hamar, ráébred a filozófia rettenetes semmiségére. Ha a filozófia kimerül az erisztikában, akkor a filozófia valóban azonos lesz a semmiséggel. Azzal, hogy bármit állíthatunk, bármit cáfolhatunk, minden lealacsonyítható, minden felmagasztosítható. Amikor az erisztika azt mondja, az erisztikának ez a mondata, igazam van. A dialektikának ez a mondata, van igazság. És ekkortól ez a két dolog nem azonos. Az, hogy állandóan hajszolom a magam igazát, vagy állandóan arról kezdek beszélni, hogy van-e igazság, ez két különböző dolog. És itt merül föl, amit már kezdtem, az a kérdés, hogy de tulajdonképpen a hozzá szükséges habitus. Tehát itt ébredünk rá arra, amire már Platón is. Miféle lelki alkatot követel meg az egyik, és miféle lelki alkatot a másik beállítódásmód. Tehát mi kell ahhoz, hogy valaki elvtelenül, angol mondja szépen, hogy lassan, ahogy az ügyvéd megy az égbe, a mennyekbe. Tehát, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki állandóan csak a maga igazát bizonygassa, és ne törődjön azzal, hogy de tulajdonképpen mi az igazság maga. Hogy nekem igazam van, vagy van-e egyáltalán igazság, e között a kettő között Platón számára kulcsfontosságú a különbség és a hozzá szükséges lelki alkat. És itt különbözteti meg egymástól a filozófust és a szofistát. Lényegében a szofista mindig azt akarja bizonyítani, hogy neki igaza van, a filozófus meg azt akarja bizonyítani, hogy van-e igazság, vagy nincs éppen igazság. Ehhez az kell, hogyha kiderül, hogy van igazság, akkor le tud mondani a saját érdekeiről. Alá tudja magát rendelni annak, ami így kiderült. Viselni tudja a következményeit annak, hogyha kiderül, hogy van igazság. Emlékszünk rá, a múlt alkalommal én kikötöttem ott, itt a szövegben, annál a nehézségnél, amikor a filokrématosz, a filotimosz és a filoszofosz volt egymással szembeállítva, és ide kellene még utoljára visszatérnünk. Tehát a vagyonkedvelő, illetve a hírnévkedvelő ember, ezt is elmondtam a múlt alkalommal, hogy a filiával való képzés, az a klasszikus 5. században jön el, amikor egy csomó olyan szókapcsolat keletkezik az írott nyelven, ami a filiával képzi a maga teóriáját. Ennek egyik legérdekesebb feladványa az, ami az Államban, az Állam 5. könyvében szerepel, a filékósz, tehát a fülét kedvelő ember, ami azt jelenti, hogy ilyen zenebolond. Tehát állandó zenét szeretne hallgatni. Ez azért lesz majd később például az Államban nagyon fontos, mert maga Szókratész fogja ott azt mondani, hogy a zenéhez senki nem nyúlhat hozzá anélkül, hogy ne változtatná meg ezzel egy államnak a berendezkedését. Azt, hogy egy államban milyen zenét hallgatnak, az alapvetően befolyásolja azt, hogy tulajdonképpen annak az államnak milyen az alkotmánya. Ennyire komolyan gondolja Platón. Az, hogy mindenkinek van valami filiája. Tehát az 5. században, képzeljük el, a Szókratész körében lévők azt vizsgálgatják, hogy kinek milyen a filiája. Tulajdonképpen minek a bolondja. Miért bolondul az illető? És ugye Szókratész körében lévők, azok nagyon boldogok és elégedettek, mert ők azt mondják, hogy mi vagyunk a legjobbak, mert hogy mi a Szofiáért bolondulunk. Ti meg csak olyan, ha, hogy értjük a gesztust. Az, hogy valaki bolondul a Szofiáért, abban benne van az, és ezt maga a Phaedrusban mondja a Platón, hogy tulajdonképpen egy mikromáj van benne, tehát egy lekicsinyítés. Azt mondja, hogy én nekem a Szofhósz, tehát a bölcsesség kedvelő, a bölcs titulus túl nagy lenne. Én nem vagyok bölcs. Csak kedvelem a bölcsességet. Ez a csak kedvelem a bölcsességet, ebből látszik, hogy mire is gondol itt Platón, tehát arra, hogy a bölcsesség kedvelő, az csak egy filiában érhetjük őt, tehát csak egy filiáról beszél, nem pedig magáról a bölcsességről. Bolondja vagyok a beszédeknek, ezt nagyon sokszor elmondja Szókratész. Bolondja vagyok a beszédeknek, a maga Phaedrus is többek között egy ilyennel kezdődik, Lüsziásznak az Éroszról szóló beszédével, amivel Phaedrus kicsalogatja a városfalon kívülre Szókratészt. Hallani akarja a beszédet. Miközben az egészben ott van az ironikus gesztus, amit az előbb mondtam, hogy állandóan ráveszi a partnereit, vagy állandóan azzal szembesíti a partnereit, hogy te csak egy beszédet mondtál, de nem beszélgettél. A Szofia szeretete, tehát a filia összekapcsolva a Szofiával, innentől kezdve azt jelenti, hogy élvezetet találni a bölcs beszédek hallgatásában, és Szokratész ráadásul még odáig viszi az iróniát, hogy azt mondja, azért főként, mert én erre nem vagyok képes. Hát én terméketlen vagyok. Én nem tudok bölcs beszédeket írni. Az, hogy a filia abban rejlik valakinek a filiája, hogy szeret bölcs emberek társaságában lenni, és bölcs dolgokat hallani. A filé krématosz, vagy a filé timosz pedig azt szereti, hogyha a hírnév, tehát neves ember, korabeli celebek. Celebek körében lehet, és akkor az mennyire jó neki, hogy Vagy pedig a tőzsdén lenni, és akkor adni-venni, és mennyire jó, hogy meg lehet gazdagodni. Még egyszer hangsúlyozom, nincs ebben semmi lebecsmérlendő, tehát maga Szókratész sem akarja ezt lebecsülni, azt akarja mondani, hogy lényegében vizsgáljuk meg, és még egyszer, hol máshol, ha nem a síralomházban? Tehát hol máshol, ha nem ott, ahol meg kell halni? Hogy tulajdonképpen melyik filiát kell választani? Most az egy dolog, hogy a szofisztikát elküldte a sóhivatalba, mondván azt, hogy ez egy erisztika is, azt fejezzük be. Tehát az erisztika az nem az igazság kiderítése. Az egy hatalom egy eszköze, de nem az igazságé. A kérdés az, mi az, ami még belekeverhető az erisztika vágyába? Tehát mi az, tehát a filé timosz, vagy a filé krématosz, az még belekeverhető abba, hogy tulajdonképpen az is az erisztika egy-egy formája. Még egyszer, hogy egész világos legyen, tehát hogy értsük, mi az, ami abban a korban foglalkoztatta őket, csak egy pillanatra gondoljunk a saját korunkra. Képzeljük, mindenkinek voltak már ilyen pocsék beszélgetései, ilyen rettenetesen rossz beszélgetések, amikor valakivel beszélget, és azt mondja neked, hogy hát most figyelj, jól van, hogy te filozófia meg ízé, de most érted, van kocsid, van házad, van-e, nézd meg, nekem meg érted, és dől a lé, mi a problémám? Neked meg itten szorongsz, meg éhezel, meg száraz kenyéren is vizen élsz, meg még egy üdülési jogot se tudtál eladni. Arról szólnak ezek a beszélgetések, hogy egymás kölcsönös lealacsonyításán keresztül mi az igazság? Tulajdonképpen melyiket kell élni? Tulajdonképpen verjem a fejem a falba, hogy még ráadásul még csaránt még elolvasom és főbe is lövöm magam, hogy miért tanultam én filozófiát? Miért nem mentem el menedzsernek? Kezdtem volna porszívó ügynökként, ma már Mercedes-t árulnék valahol. Miért ne? Hát ha. És akkor celebek társaságában, és akkor filé timosz, és akkor lehetne a hírnév meg, ami fene. Tehát, hogy valakinek az okoz örömet, hogy híres ember, hogy beszélnek róla, hogy megmutatja őt a média, és ez tök jó. Ebben érzi magát ki, és ebben ő jól érzi magát, semmi pénzért nem cserélne egy filozófussal. Gondoljuk meg, ez egy olyan nem idegen szempont Platontól, hogy a Phaedrusban erről van szó. Kifejezetten erről van szó. Ott ülünk a síralomházban, Szókratész körül, és arról beszélgetünk, hogy tulajdonképpen, figyeljetek már, most én hülye vagyok? Én most meghalok a filozófiáért, vagy most mi történik velem? Tulajdonképpen elrontottam az életemet? 40 évig mászkáltam Athénban azzal, hogy én pedagógus vagyok. Én ott össze-vissza aláztam az embereket, meg a fiataloknak beleavatkoztam a családi, ugye ez a legfőbb vád ellene, hogy felbomlasztotta a családi kötelékeket. Kérem szépen, akkor most tulajdonképpen én mit csináltam 40 évig? Rosszul csináltam? Elhibáztam? Kőfaragónak kellett volna mennem? Vagy minek? Ugye ez olyannyira nem tréfa dolog, tehát tökéletesen el lehet képzelni a fájdonnak a szempontjai szerint azt, amit az előbb elmondtam ma. Tehát semmi, de nem is múlt volna el 2500 év. Bármikor föl lehet tenni a kérdés, és bármikor bele lehet keveredni egy ilyen rossz beszélgetésbe, ami arról szól, hogy na most akkor tulajdonképpen ki járt jobban. Hogyan magyaráznám el egy menedzsernek, hogy de hát figyeljél már, hát most, és most boldog vagy? Azt, igen. Mitől? Hát mert sok pénzem van. És? Hát és mi? És neked te mitől vagy boldog? Igazságtól? Vagy mitől? És akkor rájövök, tényleg nem is vagyok boldog, várjál már picit, tényleg. Ugye Szokratész, most képzeljük el Szokratészt, hogy mennyire hiteltelen lett volna a síralomházban, azt mondja, hogy gyerekek, én boldog vagyok. Ha mindjárt hozzák nekem a bűrökporrot, halálra ítélt ez a város, de milyen jól érzem magam. Hogy van ez? Egy eleve vesztes helyzet. Tehát egy eleve vesztes szituáció az, ahol Szokratész fölteszi azt a kérdést, hogy tulajdonképpen ki csinálta jól? Kinek érte meg? Jól csináltam azt, hogy én filozófiával kezdtem el foglalkozni? Egy eleve vesztes szituációban, akkor, amikor egy órán belül hozza a nagyon jó fej és aranyos hóhér, akivel már az előbb jól összehaverkodtak, hozza a bűrökporrat, és meg kell inni. Mindezt úgy, ráadásul ott vannak azok a tanítványok, akik simán lefizettek volna bárkit azért, hogy Szokratész kijöjjön. És azt mondta, hogy nem. Tulajdonképpen egy ilyen vesztes helyzetben föltenni azt a kérdést, kinek van itt igaza? Tehát melyik életet kell élnünk? Melyik biosz az, amit választanunk kell? Egész szó szerint így hangzik ez. A Gorgiaszban, a Gorgiasz 5.21a ismétlődik meg az apológiában. Többek között ez az a szöveg, hogy onnan ki lehet deríteni, hogy az apológia később született meg, mint a Gorgiasz. Megismétlődik az a gondolat, hogy Szokratész a halál közvetlen árnyékában is a filozófusnak illő bioszt választotta. Tehát ahhoz a bioszhoz, ahhoz az élethez ragaszkodik, amit a filozófia diktál. És még egyszer hangsúlyozom, újra és újra belekeveredünk abba a csávába, de jól tesszük, ha belekeveredünk, de az lenne a legjobb, ha zavarba is jönnénk tőle. A módszernek a problémája. Tehát annak a problémája, hogy miközben valaki beszél az igazságról, aközben beszélnie kell a saját életéről is. Tehát Szokratész, aki azt mondja mindenkinek, hogy nekem te itt barátom, ne szavaljál, hanem beszélgessünk az igazságról. Tehát ne akarjál nekem szónoklatokat, nekem ne akarjál új porszívót eladni. Neked az igazság csak annyi, mint másnak a porszívó, nekem viszont nem. Én nem arra vagyok kíváncsi, hogy milyen igazságot akarsz eladni, mint egy terméket, én az igazságot akarom hallani, még akkor is, ha az rám nézve valami nagyon rossz. Tehát mindig kész Szokratész alárendelni magát annak az igazságnak, ami esetleg agyonnyom. És ugye most a Phaedrosban a lehető legsúlyosabb kérdés van feltéve, ami csak el lehet képzelni. Az, hogy vajon igazság-e, van-e abban valami igazság, hogy valaki a filozófiához ragaszkodik, vagy sem? Ha kiderül, hogy nincs benne, akkor ez akkora súly, ami agyon is nyomja. Képzeljük el, ott van a síralomházban, mindjárt meg kell halni, és kiderül, hogy tulajdonképpen hasztalan volt az élete. Tökéletesen fölösleges volt. Mondhatna valaki valami beszédet arról, hogy de nem volt hasztalan, vagy ugyanígy pro és kontra, tehát mondhatna valami olyan beszédet, hogy de igen, ez hasztalan. Tehát képzeljük el, hogy ott megrendezik a síralomházban a tárgyalását Szokratésznek, és azt mondják, hogy pro és kontra, a mérleg egyik serpenyébe ennyit teszünk, ezért és ezért megérte, hogy filozófus lettél. A mérleg másik serpenyébe azt teszünk, hogy, és az vagyok, hogy nem érte meg, hogy filozófus lettél, és két megnézzük, hogy egálban van a mérleg, és amerre billen, az van. És nem ez történik. Egész egyszerűen az történik, amit Szokratész a Platón dialógusokból már jócskán kiderült, pontosan az történik, amire egyébként lehet számítani a más dialógusokból. Az a kérdés merül föl, hogy mit mond egy emberről az, ha filozofál? Mit mond rólad? Minek minősül valaki, aki Filé Timósz lett, vagy Filé Krématósz lett, vagy filozofosz lett? Milyen lelki alkat kell hozzá? Tehát kvázi, amiről Szokratész beszél, az nem más, mint az, hogy az a tárgy, amit te választottál, az téged át is fog alakítani. Csak itt megállnék egy pillanatra egy kis kerülő kedvéért. Annak idején, ez Platonnál is és Arisztotelésznél, a Tikomakosz etikában is valamiért konstans példa Thalész esete. Ugye Thalész azért példa a minden későbbi filozófus számára, ugye sok mindent nem tudunk róla, tehát az égvilágon csak fragmentumok maradtak fent tőle, az se valami nagyon hú, de nagyon érdekes, tehát nem lehet úgy Nem egy olyan érdekes gondolkodó, mint mondjuk Herakleitosz. Ugyanabból a korból. Thalész azonban valamiért mindenki számára később paradigma lett. Thalész ugyanis fennmaradt egy anekdóta róla, az a híres neves anekdóta, amikor Thalész a csillagokat szemlélve beleesett egy gödörbe. És egy trák szolgáló kinevette ezért. Platón a Teaitét azon egy egészen döbbenetesen szép kis apológiát írott Thalész mellett. És az apológia arról szól, hogy persze a csúnya szolgáló nevetett Thalészon, amikor az beleesett a gödörbe, de ne felejtsük el, hogy igen, beleesett ugyan a gödörbe, mert holmi ilyen dolgokkal szembesítették, mint holmi ez a mi világunk itt. De ha arról lett volna szó, hogy a létező szerinti legszebb életet válasszuk, tehát a Dihai részis arra a bioszra vonatkozik, ami a léthez és a jóhoz tartozik, ebben a vertikális sorban, ami a jótól a legalantasabb földi dolgokig terjed. Tehát, hogyha elképzeljük Thalészt, hogy tehát azzal szembesítik, hogy mi is a legjobb dolog a világon, és mi is a létező önmagában, akkor Thalész mindenkit maga mögött hagyott volna a jártasságában. És tulajdonképpen, amit ott még mond Platón ezen kívül, tehát azon kívül, hogy jártas a létezőnek az ismeretében, az rendben van, de tulajdonképpen megfogalmazza az esetlen szárnyú albatrosz esetét. Hogy szegény Thalész annyira fel volt már emelkedve a léthez és a létezőhöz, hogy tulajdonképpen nem volt ideje arra figyelni, hogy itt az emberek ügyes-bölyös dolgaiban tájékozódjon. És hogy mennyivel síralmasabb ennek az ellenkezője, amikor valakinek az égvilágon semmi köze az emelkedett dolgokhoz, abban viszont nagyon jártas, hogy hogyan kell a kavicsot meg a téglát kikerülni. Ugye milyen érdekes, hogy már az, hogy lecsap erre a sztorira Arisztotelész is és Platón is, és mind a kettő azonnal elkezdi magyarázni, példálozni vele, hogy a filozófus persze, hogy ebben a világban nem nagyon igazodik el. Platón ilyeneket mond, hogy lehet, hogy nem tudja jól felkötni a málhát a szamárra. El lehet gondolni, hogy mekkora művészet lehetett az akkoriban. Tehát, hogy ne esse le a málha a szamárról. Ezzel szemben a létben és az emelkedett dolgokban való otthonossága az valami egészen más. És ott lényegében már Thalész apológiája egyetlen dologra van kiegyezve, nevezetesen arra, hogy az, hogy valaki milyen tárgyat választ, élete hivatásául, az megváltoztatja, hogy tulajdonképpen amit átalakítasz, az átalakít téged. És ez az, ami nevetett a trák szolgáló, pontosan azért, mert annyira műveletlen volt és barbár, hogy nem fedezte fel Thalészban az emelkedettséget. És ugyanakkor Arisztotelész még egy lapáttal rátesz. Arisztotelész azt fogja mondani, hogy nevetett a trák szolgáló, persze. De azért ne felejtsük el, hogy Thalész a csillagokat szemlélve rájött a valamilyen különleges meteorológiai, valószínűleg egy meteorológus értené, hogy miről beszélt Arisztotelész. Tehát, hogy valamilyen csillagászati megfigyelésekből arra következtetett, hogy mikor lesz jó a termés, az olaj, az olajfának a termése, és jó előre bevásárolt egy csomó olajprést. És ebből hatalmas vagyonra tett szert. Ezzel bizonyítva, hogy a bölcs, ha akar, le tud ereszkedni erre a világnak ennek a szűkös ösvényére, és ha akar, meg tud gazdagodni belőle. Ha akar. De nem akar. És itt kezdődik a performance. Egy bölcs nem akar tájékozódni ebben a világban. Egyszerűen nem. Ha ebben a világban te tájékozott akarsz lenni, teszem fel, egy filozófus elmegy a tőzsdére, hogy broker legyen, tehát képzeljünk egy filozófust, hogy brokerkedik, tehát egy ilyen három telefonnal. Tehát képzeljünk el, egy filozófusról beszélünk. Tehát képzeljünk el egy filozófust három telefonnal a hóna alatt, meg kettővel a fülén, ahogyan brokerkedik egyet, és aztán este leül, és a tisztelés kritikáját egy gyertyafénynél elkezdi olvasni. Tehát könyv szökik a szemembe ettől a képtől. Annyira szép. Onnan kezdődik a probléma, hogy mi az a dolog az életedben, amit önmagáért választasz, és nem azért, mert jó még valami másra. Egész pontosan be lehet adni, hogy a Philae Kreematos, az a Colabeni menedzsernek a körülírása. A Philae Kreematos az tulajdonképpen olyan dolgokat tesz és választ, amik csak folyton eszköz egy későbbi cél elérése érdekében, ez volna az eudaimonia, tehát ez volna tulajdonképpen a boldogság. Szókratész azonban a síralomházban mit mond? És azt hiszem, ez a legfontosabb része a dolognak. A filozófia abban különbözik az összes többi filiától, hogy a filozófus kizárólag és csak is olyan dologgal foglalkozik, ami elégséges önmagának. Nem eszköz még valami másra. A bölcsességgel nem azért foglalkozik az ember, mert be lehet investálni valamire, amiből majd még következik valami jó. A bölcsességet az ember önmagáért választja, nem azért, mert jó valamire. Ezzel szemben mindenki más, aki más filiába élte bele magát, az csak azért foglalkozik vele, mert eszköznek tekinti, és nem végcélnak. Na most ezt eddig értjük is, és itt őszintén szóval nem is mondott nekünk újat Platón, ezt már elmondta máshol is. Tehát elmondta máshol is a dialógusaiban. A filozófusban az a szeretetre méltó, hogy azon kívül, amit tesz, nem akar még valami más tenni. Tehát egyáltalán esze ágában nincs a filozófiát beinvestálni valami másba. Ezért tűnik antagonizmusnak azt mondani, hogy hogy a filozófus az hivatását tekintve az szabad idejében még más is lehet. Tehát ez a Omegának, ahogy hívják-e, hogy a 40 éves könyvelő, aki este izé... Tehát, hogy igen, tehát a 40 éves könyv, akkor hazamegy a munka után, és ott otthon elkezd zenélni. Ez teljesen rendben van. Valamiért ez a fajta, tehát az, hogy ez ilyen szépen összhangban legyen a két dolog, tehát az, hogy valaki az életében mindig mindent arra használ, hogy az egy eszköz valamire. A munka arra való, hogy pénzt keresse, este hazamegy és zenész, az meg arra való, hogy megnyugodjál. A filozófia, egyszerűen ez nem így van. A filozófia, és ez az, ami itt a nagy novum a Platónnak, ami a Fájdonban ki van mondva. A filozófia totalitás igénye. Totálisan szüksége van rád. Tehát az kell, hogy teljes egészében odaadd magad neki. Nincs olyan részed, amit kivonhatsz alóla. Tehát nem lehetséges, hogy legyen egy olyan része az életednek, amire a filozófia ne tartana igényt. Olyannyira, és ez az, ami hátborzongató a Fájdonban, azt mondja Szókratész explicit, expressis verbis. Nem csak az életemre, a halálomra is igényt tart a filozófia. A halálom is kell neki, nem csak az életem. Nincs olyan része az életemnek, amit a filozófia mellett, vagy attól függetlenül el tudnék gondolni. Nincs olyan, hogy filozófus vagyok, de ha kimegyek horgászni, akkor horgász. Érthető? Ilyen nincs. Olyan van, hogy valaki könyvelő és otthon meg szakszofonos, meg olyan is, hogy mit tudom, menedzser, de este meg kimegy a moló és akkor horgász, össze tudja egyeztetni ezeket a dolgokat egymásra, és akkor egyszer ebbe éli bele magát, másszor abba éli bele magát. Egyszer ez a filia van, aztán meg az a filia van. Ne felejtsük, az államban többek között a demokratikus lelkületű ifjú pont itt lesz számon kérve. Ugye az valami hihetetlen, amit ott művel Platón. Tulajdonképpen egy leírását adja egy mai tinédzsernek. Hogy akkoriban is így működtek a fiatalok, az valami egészen érdekes. De azt mondja, hogy, és ez a demokratikus lelkületű ifjúnál van, azt mondja, hogy egyik nap filozófiával foglalkozik, másnap valami teljesen mással, egyik nap dőzsöl, másik nap meg száraz kenyéren és vízen él, mert úgy döntött, hogy most meg fog tisztulni minden. Tehát úgy látszik benne ez a rapszódikusság, ez a hirtelenség a dologban. Ugye azt mondja, hogy ez előbb-utóbb addig fog tartani, amíg szét nem esik darabjaira, annyi filiába éli bele magát. Tehát minden nap változik az, hogy milyen filiát választott éppen. Ma ehhez van kedvem, ezt csinálom. Holnap máshoz lesz kedvem, és az köszönő viszonyban nincs azzal, amit tegnap csináltam. És ugye azt mondja, ez addig fog tartani, amíg egészen szét nem esik a szélsőségek között, és utána jön az utolsó dobás, az már a türannoszi lelkialkat lesz. A türannia, amikor beköltözik az ember szívébe, akkor lesz gonosz. Tehát valami fékeveszett gonoszság, ami abban áll, hogy már az első ismertető jele, hogy az illetőnek a nappalok és az éjszakák összefolynak. Tehát már nem tud különbséget tenni a között, hogy mit tesz éjszaka és mit tesz nappal. Amit éjszaka szabad csak tenni, azt már megteszi nappal is, és amit csak nappal szokás tenni, azt megteszi éjszaka is. Így van leírva, amit mondanak, és ez valami nagyon súlyos ott Platónnál, tehát az, hogy mi is a türannoszi lelkialkat. És mi a türannoszi államforma. Tehát kérem szépen, teljesen világos, onnantól kezdve, hogy filozófiáról beszélünk, effektíve egy performance-ról beszélünk. Mi az, ami téged nem tud leállítani erről a pályáról? Vagy mi az, ami ráállított téged erre a vágányra, hogy te most filozofálni fogsz? És melyik az a pillanat, amikor felfogod, hogy nincs visszaút? Ha visszautat próbálsz találni, tehát megpróbálsz kimenekülni a filozófiából, és visszatekintesz a filozófiára, az történik, amit itt Csorán leírt nekünk az előbb. Rájössz arra, tehát megrettensz attól, hogy Úristen, micsoda semmiség, micsoda hiába valóság. A filozófiából, ha valaki visszatér, az nem az történik, tehát ez a legfontosabb Csorán, ezért bámulatos és nagyon őszinte, tehát tényleg könnyekig meg vagyok hatva ettől a szövegtől. Amit ő elmond itt, az pontosan az, hogy ha a filozófiát ott hagyod egyszer, akkor a filozófia nem úgy fog feltűnni, hogy hát igen, foglalkoztam az egyetemen 5 évig filozófia. Hát foglalkoztam vele, hát olvasgattam. Nem így fog feltűnni. Ha jogot tanulsz és ott hagyod a jogot, vagy mit tudom, biológusnak tanulsz és ott hagyod a biológiát, mondhatod bármikor, hogy igen, biológiát tanultam, és tudod, hogy igen, ezt és ezt olvastam, és ezt és ezt tanultam. A jogot ugyanígy, a filozófiát. Nem úgy fog tűnni, hogy hát igen, olvasgattam Kántot, meg ezt, hanem a fene tudja, mivel foglalkoztam, de minek. Rettenetes semmiség és üresség fog megszállni téged. Mit csináltam én 5 évig az egyetemen? De mit olvastam? A szintetikus a priori ítéletek? Az mi? Már én is felejtettem. Szintetikus kategorikus imperatívus. Ki volt az az agyalágyult, aki ezt ki? Ja, Kant, már emlékszem, te jó ég, még vizsgáztam is belőle. De minek? Tényleg így vannak a dolgok, ahogy ott le volt írva? Ki a bánat az a Spinoza? Miért is kellett nekem abból vizsgát tennem? Te jó is emlékszem, 2-est kaptam. Mire adtak 2-est? 5-öst kaptam volna, azt mire adták volna? Amit itt Csorán mond, az pontosan annak a végtelen őszinte belismerése, hogyha a filozófiát egyszer otthagytad, azt, ami totalitás igénye volt rád nézve, akkor ugyanez a totalitás igény fordul teljes semmiségbe. Egyszer csak nem tud az ember számot adni, hogy mivel foglalkozott eddig. Így van az egyik legfontosabb mozzanat a fájdomban. Az a mozzanat, hogy lényegében a filozófia legfontosabb axiómája az, hogy általad és benned a filozófia önmagát akarja affirmálni. Állandóan érthetővé akar válni. Amikor te filozofálsz, a filozófia úgy tart rád totalitás igényt, hogy akkor is ott te vagy az egyetlen ember, aki meg tudja mondani, hogy mi a fene értelme van a filozófiának. Amikor valóban filozofálsz, nem indulhatsz ki abból, hogy de hát előttem is filozofáltak. Hát volt ilyen, hogy Kant, nem? Hát volt ilyen, hogy Platón, nem? Hát ezek filozófusok voltak. Éppen arról van szó, hogy ezek halottak a számodra. Neked kell föltámasztani. Ez a végtelen totalitás igény az, amivel a filozófia felét fordul. Ami, és akkor még egyszer újra és újra belebonyolodunk abba a paradoxonba, ami feltételezi a bioszt. Tehát feltételezi azt, hogy amit te átalakítottál az életedben, az át fog téged alakítani. Filozófusnak lenni, az nem olyan, mint menedzsernek lenni. Egy menedzser, ha letette a lantot, elkezd foglalkozni valami másra. Egy filozófusnál ilyen nincsen. Amit Szokratész mond a síralomházba, az éppen az, hogy nem csak az életemre, a halálomra is igényt tart a filozófia, és ez az utolsó tanítása a tanítványai számára, az utolsó, legfontosabb tétel. Élj úgy, hogy a filozófia az a halálodon is látszódjon. És itt van az, amiben nem érthetünk egyet Csoránnal. Szokratész nem végezte jól. Nem végezte jól. Szokratész a világ szempontjából nagyon rosszul végezte. A bíróság felől nézünk rá, tehát ha megkérdeztük volna a korabeli bírók, tehát a bíróságon lévő esküdteket, hogy szerintetek Szokratész jól végezte, azt mondták volna, hogy hát biztos, hogy nem. Úgy meghalni, mint az utolsó nyomorult gyilkos, ugye tudjuk, hogy a korabeli Athénban talán már erről volt szó, vagy nem volt szó, nem tudom. Ugye a bürok poharat azt azért vezették be, mert a legolcsóbb eljárása volt a kivégzésnek. Először is nem kellett egy hóhér tart, hát volt egy méregkeverő. De nem volt az a bonyolult procedúra. Most képzeljük el, milyen bonyolult egy kivégzés. Tehát meg kell fogni a fickót, ki kell rángatni, ott vannak a rokonok, síri, mindenki. Egy rettenetesen depressziós az embertől egy ilyen procedúrától. Ugye hát a középkorban, amikor akasztottak, hát olyan szörnyű képek vannak, képzeljük, amikor létrán rángatják föl. Csak annyi, azt a fáradtságot sem veszik, hogy legalább egy dobogót tennének alá. Érthetetlen, hogy lehet valakit létráról felakaszt, és ott fel kell cipelni, ráadásul a hóhérnak még a felesége is segít. Tehát ott van a hóhér, egy családi vállalkozás az, hogy akasztunk. Családi vállalkozás, és ugye ráadásul akkor ugye ott vannak ezek az emberek, akkor ezeket utána a katartésznak jönni kell, meg kell őket tisztítani, Ezek nagyon bonyolult és egy macerás procedúra. A legjobb az, hogy idd meg azt a poharat, öcsém, azt akkor befejeztük. De tulajdonképpen attól, hogy leegyszerűsítették a procedúrát, attól még a gyilkosság és a kivégzés, az kivégzés maradt. Tehát ez azt jelentette, hogyha akkor egy korabeli aténit megkérdeztünk volna, hogy na most akkor Szókratésznek a halála az tulajdonképpen mi volt? Az ilyen magasztos dolog? Egy korabeli egyszerű aténi polgár azt mondta volna, hogy gyalázatos dolog volt. Tehát ez egy olyan dolog volt, hogy hát így tényleg csak a kalózokat, csikasztókat, csalókat, gyilkosokat, anya és apa szomorítókat végzünk ki, ahogy ő meghalt. Hogy lehetséges az, és a performance pont ebben van, hogy ennek a gyalázatnak Szókratészon keresztül egyszer csak magasztos fénye lesz. És nem véletlen, hogy 2500 éve az emberiség, a filozófia azon gondolkodik, hogy hogy a fenében nem lehet eltörölni az analógiát Jézus Krisztus halálával. Tehát hogy lehetséges az, hogy a bürök pohár Szókratész kezében valami egészen mást jelent, pont úgy, mint az a kereszt, amire Jézust feszítették. Az éppen úgy a gyalázatnak volt, a leggyalázatosabb halálnemek egyike volt, amit csak ki lehetett találni. Ugye magát a keresztre feszítést azt a Perzsa Birodalomban találták ki, az átment a görögökhöz. Tehát például tudunk már olyat, hogy Megara alatt a tengerparton kalózokat feszítettek keresztre. Jóval még a Római Birodalomnak a kialakulása jött, és ezt átvette Róma, mert annyira jó, tehát olyan kivégzések szempontja, hogy nagyon hasznos és jó dolog. Tehát először is olyan nyomorult embereket feszítettek keresztre, akiket biztos, hogy nem akar leszedni senki. Tehát eleve feltételezve volt, hogy az bizony ott fog megszáradni. Ráadásul ugye a rómaiak alátétet használtak, ami feltételezte, hogy nem lehet leszedni a szögről. Még pluszban a hozzátett a dologhoz. Mindegy, most ebben nem akarok még belemenni, hogy még mi minden trükköt alkalmaztak abban, hogy az illető sokkot kapjon a kereszten, és ne halljon meg rögtön, ha még egy kicsit magához térjen. A bürök pohár épp úgy egy gyalázatos kivégzési eszköz volt, és épp úgy egy sötét dolog. Ráadásul ugye ott meg kellett inni a cellában, és általában ugye tudjuk például a fajdalomban, hogy elküldte Szantippét és az asszonyokat a cellából, hogy ne lássa Szókratész, mondja ő, ezt a sírásrívást, amit azok rendeztek a cellájában. De el tudjuk képzelni, hogy egyébként normális esetben ez történt. Tehát az történt, hogy ott voltak a rokonok, behozták az illetőnek a méregpoharat, és mindenki bőgött. És ő megfogta és megitta, aztán elkezdett járkálni körbe-körbe a cellába, mert ugye ez jobb, hogyha a véráram belekeveredik, és tehát minél hamarabb hat a méreg, annál jobb, mert hamarabb vége van. Na most képzeljük el ezt a szituációt, hogy valaki ezelőtt áll, tehát pontosan tisztában van Szókratész azzal, hogy egy borzalmasan gyalázatos dolog, amit el kell most követnie. Tehát azt a bürög poharat, azt úgy kell felemelnie, mint hogyha ő is egy nyomorult, kalóz, gyilkos, orgazda is az állam szempontjából mindenképpen egy gazember lenne. Ennek a bürög pohárnak kell a kezén keresztül és az aktuson keresztül megtisztulnia. Amit egyetlen módja van, az, amit éppen tesz, amiről éppen gondoskodik, arról, hogy beszélgetünk a halálunk előtt arról, hogy de miért választottuk a filozófiát az életünknek. A filozófia a halálomra is igényt tart, nem csak az életemre. Tulajdonképpen a fájdón óta tudjuk, hogy egészen nevetséges dolog azt képzelni, és ugye a metafizika történet az ilyen mese volt. A mese az arról szólt, hogy vannak a filozófusok, ezek ilyen nagyon különleges emberek, és ezek úgy filozofálnak. Mi meg már tudjuk, hogy ezen túl vagyunk, a filozófiának vannak igazságai, ami teljesen független attól, hogy kinek mi a lelki alkata. A filozófiát ugyanúgy lehet művelni, mint bármilyen tudományt. És ugye volt ténylegesen a 20. századnak egy olyan pontja, de valószínűleg még Hegel korában is az élet egyszer-kétszer erre kísérlet. A negatív filozófia az tulajdonképpen ez. Kísérletet tenni arra, hogy a filozófiát úgy tüntessük föl, mint bármelyik szaktudományt a világon. A filozófiának van egy tárgya, és azzal foglalkozunk. Aztán, hogyha hazamentünk, akkor horgászok vagyunk, meg muzsikusok. Mi itt a probléma? A fájdón, és ez az, ami innentől datálódik azt, hogy kontinentális filozófia, a legvilágosabb bizonyíték arra, tehát Szókratész utolsó tanítása éppen az, hogy a filozófia tárgya nincs adva a tudomány tárgyával együtt. A filozófia tárgya ugyanis nem más, mint a saját lelked, a psziché. Innen van az, hogy Szókratész korában a filozófus teljes egészében, tehát Platón számára teljesen természetes, hogy Szókratész pedagógusnak tekinti. Pedagógus feladata formálni a pszichét. Egyrészt felel a saját pszichéért, másrészt felel a hallgatók pszichéért. Effektíve a lélek gondozás, tehát ez a bizonyos kalokagathia, vagy pszichész epimeleia, amit itt a hipressziával írnak még külön, ami a terápiának a szinonímája. Tulajdonképpen Szókratész egy terapeutikus funkciót gyakorol a hallgatói körében, terápia, ami annyit jelent, hogy kifaggatni, hogy kéne ezt körülni, a terápia. Van egy filozófus, úgy hívják Klaus Held, most már egy emeritus, valamikor a Német Felmagyi Társaságnak volt az elnöke. Ő írt egy tanulmányt arról a problémáról, hogy a filozófus szótárában mikor jelennek meg legelőször orvosi kifejezések. Tehát mikortól beszélnek a filozófusok előszeretettel ilyenről, hogy pszichész epimeleia, tehát lélekgondozás, mikortól jelenik meg ez a fogalom, hogy terápia a filozófusi gyakorlatban, mikor jelenik meg ilyen, hogy inkubációs idő, és legfőképpen mikortól beszélnek a filozófusok még két másik is súlyos fogalomra, ami közismertebb, nevezetesen a kritikáról, nevezetjük el a kritika, mint szó, mint görög kifejezés, az eredetileg álommagyarázatot jelent. Az oiniai kritikoi az álommagyarázatot jelent, tehát álomfejtést jelent. Valamint a kritika mellett még egy ilyen súlyos szó, hogy krízis. A krízis szintén görög kifejezés, és orvosi kifejezés. Tehát azt jelenti, a testnek a kríziséről van szó. Most az, amikor a filozófus jön, és lenyúlja ezeket a szavakat, és elkezdi a lélekre alkalmazni, értenünk kell, hogy ez mind Szókratész iskolájában történik meg. Szókratész, aki saját magát terapeutésznek tekinti, tehát valakinek, aki a te lelkedet vizsgálja. Ha te Szókratésszal találkozol, akkor az lesz a kérdés, hogy mi van a te lelkedben. A propreptikosz és az elenkosz, tehát ennek két módja az intés és a vizsgáztatás, és értjük, hogy ebben az egész cirkalmas körben, amit itt az orvosi kifejezések körül művel Platón, az, hogy a filozófus orvos, a lélek orvosaként lép föl, benne van az irónia, mint eszköz. Az irónia tulajdonképpen az egyetlen gyógyászati eszköz, amivel a lelket meg lehet gyógyítani, anélkül, hogy beleszakadna a fájdalomba. Tehát az irónia az egy olyan gyógyászati segédeszköz, amely úgy tudja gyógyítani a lelket, hogy nem kell metszeni, égetni, vágni, tehát nem arról van szó, hogy felsziszensz a fájdalomtól, mert megaláztak. Az irónia nem a megalázásnak az eszköze. A cinizmus talán, de az irónia nem. Az irónia úgy negatív veled szemben, hogy nem föltétlenül okoz fájdalmat. Tulajdonképpen a legtapintatosabb gyógyászati mód. Igazándiból ironikus azzal szemben vagy, akinek érzed, hogy beteg a lelke. Meg kell őt gyógyítani. És az, hogy hozzáérjél a lelkéhez, az nem úgy megy, hogy beszédeket tartasz neki, vagy töltséren a fejébe töltöd a tudományt, hanem kérdezel tőle. Engedni, hogy a lélek válaszoljon. Tehát itt arról van szó, hogy el kell egyáltalán odaig jutni, hogy ne a szavai, meg ne az esze válaszoljon, hanem a lelke. Azt kell megkideríteni, hogy mi van a lelkében. Például Phaedrosban, amikor találkoznak Phaedrosról, például egy gyönyörűket mondott Szókratész, azt mondja, hogy van valami isteni a lelkében. Megvizsgáltam ezt a fiút, és valami isteni dolog van benne. Philotheamonas, tehát tényleg szuperlatívusz annak, hogy valakinek a lelke rendben van. Az egyetlen, akinek a lelke rendben van, itt derül ki a síralomházban, az a Szókratész. Tehát az egyetlen ember, akinek a lelkével minden rendben van, az a filozófus, a parexellence filozófus maga Szókratész. És mi a bizonyíték rá, hogy rendben van a lelke? Az a bizonyíték rá, hogy nemhogy nem fél a haláltól, hanem örömmel várja, hogy végre ki lehet ebből a nyomorult testből költözni. Amikor már csak a lelkeddel kell törődnöd, ez maga a filozófia. Ez a legszebb pillanat. Tulajdonképpen a filozófus önmaga terapeutája, tehát a filozófia az önterápiának, az öngyógyításnak, az önlélekgyógyításnak a legfontosabb módja. Lejárt az időnk, még egy utolsó nevet hagy mondjak. Ján Patocska. Ha valakinek az a név mond valamit, mint a cseh fenomenológia egyik legnevesebb képviselője. Kérem szépen, Patocska. Egyébként meg érdekes dolog, ugye cseheknek volt egy patocskájuk, nekünk volt egy Lukács Györgyünk, patocska, Tehát megint Csorán. A filozofusokkal az a baj, hogy jól végezték. Na most hogy végezte Lukács György, hagyjuk. Hogy végezte Patocska, effektíve agyonverték egy kihallgatás során. Behívta a rendőrség, már rendszerellenesnek tűnt, és effektíve ugye szívbeteg is volt. Kihallgatás az odáig fajult, hogy ott rögtön össze is esett és meghalt. Az, hogy az egyik filozófust egy kihallgatás során effektíve halálra szadiznak, mert nem tűnik a rendszerrel kompatibilisnek, egy másik pedig nagyon jól végzi. Hát ugye így. Ez megint ugye Csorán gyönyörűen ide fel lehetne olvasni, hogy akkor hogy is állunk a filozófussal, akivel az a baj, hogy jól végezte. Patocska az tényleg, ő egy filozóf, a platoni értelemben filozófusnak egy emlékműve. Tehát ő neki azért arra ment rá, amint gondolkodott, nem pedig azért, mert tagja volt egy pártnak, vagy nem volt tagja éppen. Ennyi Patocska, csak hogy képbe legyen mindenkiről, hogy mondtam egy nevet, és az végis mi. Ennek utána lehet nézni, hogy ki az a Ján Patocska. Ő foglalkozott többek között, én is tőle tudom, azzal a kérdéssel, hogy miért ment Szókratész után veszendőbe a filozófiából a Kallokagathia gondolata. Tehát miért van az, hogy ma már neveltséges lenne egy filozófustól azt várni, hogy de jó, hogy látlak, pajtás, gyógyíts meg a lelkemet, de most azonnal. Ez ma már inkább cinizmus lenne, még csak nem is irónia. Egy filozófustól ma már képtelenség azt várni, hogy a lélekgyógyászként, vagy a krízis kezelőjeként, vagy terapeutészként lépjen föl. Ez nem csak, hogy kifacsarta a filozófia kezéből a pszichológia már jó régen, de már megjelent egy olyan gyakorlat is, mint pszichoanalízis minimum Freuddal. Az a Freud, aki lábrázást kapott azonnal Nietzsétől, tehát pontosan tudta, hogy Nietzsche olyan dolgokról beszél, az a szó, hogy szublimáció. Nietzsénél már pontosan abban az értelemben szerepel, mint Freudnál, amikor egy árva mondatot olvasott volna Freudtól. Ugye maga a szublimáció szó egyébként Goethétől ered a legkorábban, de ő még egyáltalán nem a pszichoanalízis értelmében használja. Képzeljük el, Patocska már azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy lehet, hogy veszendőbe ment a filozófiából ez a szókratészi vonal. Az, amivel itt a síralom, hát nem beszél a fájdonról, de az, amivel itt a síralomházban szembesülünk, azzal, hogy a filozófus az tulajdonképpen a lélekorvosa. Egyáltalán az orvosi kifejezések, amikor átkerülnek a filozófiába, ezen túlmenően hogy lehetséges az, hogy ma már egy nevetséges dolog egy filozófustól azt várni, hogy majd ha jókat beszélgetünk, akkor majd jobban leszek. Köszönöm szépen a figyelmet!
Elhangzott Rádióegyetem. Cinizmus és irónia. Pálfalusi Zsolt, az igazság problémája. Az ELTE BTK-n elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Németh Dóra. Vágta Kenyeres Balázs.